Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezetünk, nagyon gyönyörű napra virrattunk, és ez egy szép idő, és ezzel kezdjük a dicsőítést is. Jöjj, itt az idő, hogy dicsérjük Istent ezzel az énekkel.
Itt az idő, hogy dicsérd, jöjj, kapudat tárd az Úr felé, jöjj, úgy, ahogy vagy, és dicsérd, jöjj, menjünk együtt az Úr felé. Minden nyelven vaja, hogy ő az Úr, és mindenki térdet hajt. Megtalálja a legnagyobb kincset, ki őt választja ma. Egyszer minden nyelven vaja, hogy ő az Úr, és mindenki térdet hajt. Megtalálja a legnagyobb kincset, ki őt választja ma. Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd, jöjj, kapudat tárd az Úr felé, jöjj, úgy, ahogy vagy, és dicsérd. Együtt az Úr felé, hát jön.
Szentlélek, Úristen, te áld meg a ige hallgatásunkat, te légy közöttünk, te érints meg minket, hívunk, várunk, jöjj közénk. Amen. Isten igét a Prédikátor könyvéből olvasom, a harmadik rész első 8 verséből. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének. Készítsük a szívünket imádsággal, válaszoljunk Isten igéjére. Szerető mennyei édesatyán, köszönjük, hogy most arra rendeltél időt, hogy itt legyünk. Nagyon köszönjük, mert ez kiváltság. Tudjuk, hogy sokan nem tudnak most itt lenni egészségi akadályok, sok minden más miatt. Köszönjük, hogy te itt vagy, és mi veled lehetünk, hangsúlyosan rád figyelhetünk. Megvalljuk, Urunk, hogy mi szeretnénk az időnkkel rendelkezni, és látjuk, hogy ez nem megy. Azt is talán bűnként kell megvallanunk, Urunk, hogy egy csomó minden elől elmenekülnénk, de most te arra tanítasz minket, hogy annak is megvan az ideje. Azt is át kell élni, meg kell élni, és túl kell élni. Kérünk, Urunk, hogy taníts minket elfogadni azt, amit te rendeltél, a te erőddel, a te jelenléteddel, a te terved szerint. És segíts nekünk elengedni azokat, amiket most már el kell engednünk, amihez talán túlságosan ragaszkodtunk, pedig nem kellene. Önök olyan sokféle sorssal, háttérrel, személyiséggel ülünk most itt együtt. Azt a csodát szeretnénk elkérni tőled, hogy miközben Andrea prédikál közöttünk, mindenkihez személy szerint szólj. Megteheted ezt szent lelked által, így kérjük, hogy érzékenyíts minket, hogy meghalljuk a te hangodat az emberi hang mögött. Kérünk, hogy készítsd a szívünket ennek a befogadására. Áld meg Andreát, ahogyan készült, áld meg a gyermekek között szolgálókat, és áld meg minket, ige hallgatókat, hogy mindazt eltehessük, elvihessük és beépíthessük az életünkben, amit ma tanítani akarsz, mondani akarsz, amivel vigasztalni akarsz, vagy amivel bátorítani akarsz, vagy amire felszólítasz, amit tanácsolsz. Hívunk, várunk, Szentlélek, Úristen, hogy szólj hozzánk. Jézusért, hallgass meg. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 377. dicséret első versét énekeljük, ezt fennállva, Szentlélek, védj körül bennünket.
Kedves testvérek, az ige, amelyet az Isten a szívemre helyezett ezen a vasárnapon, vagy erre a vasárnapra, írva található a már felolvasott ige szakaszban, a Prédikátor könyvének harmadik fejezetében, ennek is az első versében. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Foglaljátok el helyeteket. Amióta a lelkészi szolgálatra felszentelt az egyházam, és palástos lelkészként szolgálok, nagyon sokszor megkaptam azt a kérdést, hogy hogyan készül egy lelkész az ige hirdetésre. Nagyon sokszor kérdezték ezt gyülekezeti tagok, és kérdezték ezt a gyerekek az iskolában is. Hát különböző módszereket próbáltam így nekik bemutatni, hogy ott van például a Biblia olvasó kalauz, meg lehet nézni, hogy mi a mondjuk a mai napra a rendelt ige, és azon elkezd a lelkész gondolkodni, azt odaviszi Isten elé, imádkozik, és megkapja Istentől a mondani valót. Vagy a gyülekezet, meg a lelkészei egy sorozatban van, és minden vasárnapnak megvan az ige szakasza, hogy a sorozatban az hogy illik, mondjuk most a házasság hete kapcsán akár lehetett volna a házasság kapcsán egy ige sorozat, amiben be tudtam volna most így kapcsolódni, de itt Káposztás megyeren ugye többször tapasztaltuk már, hogy különböző témákban, úgynevezett sorozatok, vagy sorozatban prédikálunk. Vagy valamit lelkészként, vagy keresztény emberként megélek, és az nagyon bennem van az, hogy megmozgatja bennem az Isten, és elgondolkodtat, és arra hív engem az Isten, hogy a ige hirdetés szolgálatában megosszam a tapasztalataimat a gyülekezettel. Hát, amikor készítem erre a szolgálatra, valahogy így egyik se jött össze, vagy egyikhez se tudtam így kapcsolódni, mert éppen azon keseregtem egy kedves barátnőmmel, hogy mennyire nincs időnk, se neki, se nekem, és hogy lehet egyik feladatból a másikba menni, hogy lehet egyik feladatot tisztességesen elvégezni, és aztán elkezdeni a másikat, és ezen keseregtünk, és így föltettem a kérdést, hogy szerinted vasárnap miről prédikáljak? És remélem, hogy senkit nem botránkoztatok meg ezzel a történettel, de az volt erre a válasz, hogy hát az időbeosztásról beszélj, de szólj, mert akkor én is ott szeretnék lenni, hogy megtudjam, hogy mit mond az Isten arról, hogy hogyan kell az időmet beosztani, mert nem tudom. És így elgondolkodtam ezen, és azt mondtam neki, hogy figyelj, hiteltelen lennék, mert én sem tudom. Nem tudom, hogy kell az időmet beosztani, de ez a beszélgetés elindított arra, hogy elkezdjek ezen gondolkodni. Vajon hogy kell az időnket beosztani? Hogy van az, hogy mindennek rendelt ideje van, mi meg benne vagyunk a hétköznapoknak a mókus kerekében, és nagyon sokan vagyunk talán ezzel így, hogy egyik feladatból a másikba esünk, egyik ötlet jön a másik után, és mindegyik megvalósítás után kiállt, és nem tudjuk, hogy hogyan lehetne ezt jól csinálni nagyon sokszor. Pedig hát kaptunk és kapunk erre tanítást a keresztény életünkben, szerintem többször is, és az eszünkkel nagyon jól tudjuk azt, hogy például bölcsen be kell osztani az időt. Tehát reggel, amikor ott vagyok az Isten előtt, vagy van, amikor van lehetőségem arra, hogy mondjuk előre tekintsek egy hetet, és átgondoljam, hogy mi fog következni, akkor úgy bölcsen eltervezzem, hogy miután mi fog következni, és mit kell majd csináljak. Tehát ez úgy az eszem szerint megvan. Vagy tudom az eszem szerint azt is, hogy be kellene tartanom, vagy be kell tartanom az úgynevezett fontossági sorrendet, és rögtön elkezdtem gondolkodni ezen, hogy jó, de mi a fontos, és mi a fontossági sorrend? Ugye ott van először Isten, mert hát mégiscsak keresztjén vagyok, vagy keresztjének vagyunk. Ugye azért az ott van bennünk, hogy Isten kell, meg kellene, hogy az első helyen legyen, és ő rá lenne jó odafigyelni minden körülmények között első renden. És az eszemmel tudom az, hogy milyen jó reggel csendességet tartani, és nagyon hálás tudok lenni azért, amikor reggel le tudok ülni, és csendességet tudok tartani. Vagy ha reggel nem sikerül, mert nagyon fáradtan ébredek, vagy nagyon elkésve, akkor majd este, amikor már minden lement, és több időm van rá, és meg tudok állni, és vissza tudok tekinteni a napomra. Szóval van, amikor sikerül ezt betartani, és van, amikor nem, vagy legalábbis én így szoktam ezzel lenni. Aztán fontossági sorrendben az Isten után jön a család, hogyha van, a gyerekek, a férj, a feleség, akik ott vannak mellettünk, akik ránk lettek bízva, és akikre bennünket is rábízott az Isten, akikre jó, ha odafigyelünk, akiket ajándékba kaptunk, akiket nevelgetnünk kellene, vagy akiket szeretnénk szeretni. Ha pedig nincs az ember lányának, vagy ember fiának családja, akkor sajnos sokszor azt tapasztalja, hogy ez a munkahelyen mondjuk azt jelenti, hogy ó, neked úgy sincs családod, te még ezt is, meg azt is meg tudod csinálni, meg be tudsz jönni, meg el tudod vállalni. De ugye azért azt érezzük, hogy ha nincs is közvetlen család, férfeleség, gyerek, de azért mégis van egy tágabb család, akikre azért jó lenne odafigyelni. Aztán a fontossági sorrendben ott van a munkahely, mert hát mégiscsak onnan kapom a pénzemet. Tehát, hogy valamiből élni is kell ebben a világban. Kell, hogy a munkahelyemre odafigyeljek, vagy a munkahelyemen odafigyeljek, és megcsináljam azokat a feladatokat, amelyeket ránk bíznak. hogy fontossági sorrendben betettem, és sokan betesszük a gyülekezetet. Mert hát szeretünk ide járni, ez fontos része az életünknek. Vagy ott vannak a baráti kapcsolataink, akik szintén hozzánk tartoznak, és jó esetben még vannak úgynevezett hobbiaink, amiket szeretünk csinálni. Szóval az eszem szerint tudom, hogy van fontossági sorrend, és valahogy ezt tartani kellene. De rögtön ebben a fontossági sorrendben feljött bennem az a kérdés, hogy jó, de hogy ezek mind fontosak, persze, és én tettem őket a fontossági sorrendbe, de hol vagyok én? Hol van az úgynevezett én idő, amikor én csak úgy magammal tudok foglalkozni? És akkor így nőként rögtön így végigvettem, hogy ugye én idő szokott lenni a fodrász, a kozmetika, a körmös, én idő szokott lenni az olvasás, a zenehallgatás, a séta, amikor csak én lehetek saját magammal, és jó esetben az Istennel, amikor magammal törődök és magamat tartom szem előtt, mert hát az eszemmel én is, meg mi is tudjuk, hogy vigyáznom kell arra a testre, amelyben az Isten engem lát, meg látni akar. Ugye tanítja is a Szentírás, hogy a testünk a Szentlélek temploma, tehát nem szabad elhanyagolnom, és vigyáznom kell rá, mert addig tud használni Isten, ameddig ez a testem azért van, akárhogy is, de van. Szóval az eszemmel én is tudom, hogy nem akarok kimerülni, nem akarok kiégni, nem akarok roncs lenni, ezért szükséges ez a bizonyos én idő, de hát a fontossági sorrendben hova is tudnám ezt betenni. És persze tudom az eszemmel így az időbeosztás kapcsán, hogy tudni kell nemet mondani. Igen, az eszemmel ezt tudom, és igyekszem is talán gyakorolni, de az a kérdés ötlött föl bennem, hogy vajon minden élethelyzetben mondhatok én nemet? Minden élethelyzetben, ha úgy érzem, hogy most már sok, és már nem bírom tovább, vagy úgy érzem, hogy szükségem lenne erre a bizonyos én időmre, vagy szükségem lenne az Istennel töltött időre, vagy a családdal töltött időre, akkor minden élethelyzetben tudok-e nemet mondani? És akkor megint végigvettem ezt a bizonyos fontossági sorrendet, hogy hát kinek is mondjak nemet? Istennek mondjak nemet? Hát mégiscsak fura lenne, ha már egyszer kereszténynek tartom magam. Hogy Istennek, akitől jövök, aki által vagyok, ő neki mondjak nemet. És olyan rossz érzés vett előtt rajtam. Aztán a munkahelyemen mondjak nemet. A főnökömnek mondhatok nemet. Mondjuk, amikor frissen oda kerülök egy munkahelyre, akkor kezdhetek rögtön azzal, hogy ja, bocs, ez most így nem fér bele. Vagy ha már több időt töltöttem a munkahelyemen, akkor feljogosítva érzem magam arra, hogy nemet mondjak bizonyos dolgokra. És megint itt arra jutottam, hogy hát igen, vannak helyzetek, amikor a munkahelyemen mondhatok nemet, és vannak helyzetek, amikor nem mondhatok nemet. Bármennyire is tudom, hogy azt kellene mondanom. Aztán a következő, ugye a fontossági sorrendben a családom, a gyerekeim, az unokáim, ha vannak, mikor mondhatok nekik nemet? Vagy a gyülekezetemnek mondhatok-e nemet? Ugye tanuljuk, érezzük, tudjuk, hogy az egyház mi vagyunk. Tehát az egyház belőlünk áll. Ha én mindig nemet mondok a gyülekezetemnek, akkor kvázi nem halad előre részemről legalábbis az Isten ügye. Mondhatok-e nemet a gyülekezetemnek? Aztán ott vannak a barátaim, de arra gondoltam, hogy ha mindig nemet mondok a barátaimnak, akkor egy idő után elhalnak ezek a kapcsolatok. Akkor kik lesznek körülöttem, körülöttünk? Valamit le vagy fel kellene adnom ahhoz, hogy időt nyerjek, de miről mondjak le? Valamilyen formában az életem mindegyik részéhez ragaszkodom, mert mindegyik része fontos az életemnek. Hiszen imádom az Istent, nyilván róla nem akarok lemondani. Szeretem a családomat, és nyilván róluk nem akarok lemondani. Szeretem a munkámat, és hát abból van a megélhetésem. Nem akarom és nem tehetem meg, hogy lemondjak róla. A gyülekezet az a közösség, ahol szeretek lenni, ahol lelkileg épülhetek, ahol olyan emberekkel találkozom, akik engem is építenek, és akiket reménység szerint én is gazdagíthatok saját magammal. Nem akarok erről lemondani. Mert ez egy olyan közeg, ami tölt engem, ami felemel engem, és ami jó dolgokkal vesz körül engem. Miért is mondanék le erről? Aztán a baráti kapcsolataim, ha ezekre gondolok, akkor az jut eszembe, hogy nem akarok elmagányosodni. Szükségem van, és mindannyiunknak szüksége van arra bizonyos szociális hálóra körülöttünk, magam körül, mert nem egészséges az, hogyha csak a munkának élek, szóval a barátaimról sem tudok, és nem is akarok lemondani. Ott van a hobbim, ha van ilyen, akkor pedig ez olyan része az életemnek, amiben ki tudok kapcsolódni, és az eszemmel pontosan tudom, hogy nagyon nagy szükségem lenne rá, vagy van rá. És ilyenkor jön az talán, hogy elkezdünk gondolkodni, végignézni az életünk területét, honnan vehetek el plusz időt ahhoz, hogy mondjuk túléljek egy hetet, egy hónapot, hogy egyáltalán élni tudjak, és megpróbáljam ezt az egyensúlyt tartani. Kitől tudok elszakítani valamennyi időt ahhoz, hogy utolérjem magam? Nemrég voltunk kurszióba is, az első reggelen azt kérdezték tőlünk, hogy miért jöttél ide. Ugye, aki ismeri a kurziót, annak nem kell mondani, aki még nem tudja, annak mondom, hogy ez egy lelki hétvége, egy felüdülés, egy lelki wellness, és azt mondtam én, hogy azért jöttem, hogy a lelkem utolérje a testemet. Mert hát annyi minden történik, és annyi esemény van az életemben, hogy jó lenne egy kicsit megállni, és átgondolni, hogy akkor mi is történt, és hogyan hatnak rám ezek a dolgok, hogy hogyan visz tovább ezekben az Isten, hogy mi is az, amit kell csinálnom, vagy hogy is vagyok én most ezekkel a dolgokkal, amelyek hatnak rám, mert hogy nagyon sokszor vagyok úgy, és talán vagytok ti is úgy, hogy olyan, mintha útközben, így az élet útjának közepette elveszítenénk saját magunkat. És már azt sem tudom, hogy ki vagyok, és merre tartok. És elkezdünk szelektálni. És amikor ide értem, akkor egy picit kétségbe estem, mert az volt bennem, hogy jó, most egy csomó mindent itt sorra vettem, de gyakorlatilag nem vagyok előrébb. Tehát ezeket tudtuk, de akkor mégis most akkor mi van? Mit mond erre Isten? Hogyan tud nekem ebben Isten segíteni? Hogy jól és bölcsen tudjam élni az életemet, és az időmet bölcsen tudjam beosztani. Mert ezek csupán a megtanult dolgaim. Az, amiket az Istennel való kapcsolatomból, vagy a gyülekezetből, vagy keresztény testvéreimtől, vagy a lelkészemtől, vagy lelkivezetőmtől, vagy lelki emberektől, vagy nem lelki emberektől, de barátaimtól, hozzám közelállóktól megtanultam, vagy az élet megtanított rá. Igen, ezeket tudom, úgy megvan az eszemben, de hogy mégis azt érzem, hogy nem vezet ez mindig eredményre. Igen, van, hogy tudom ezeket a sorrendeket tartani, de van, hogy nem. Van, hogy tudok nemet mondani, van, hogy nem. Mit mond erre Isten? Hogy vélekedik erről Isten? Mit tanít az Isten igéje? Hogyan látja Isten az időt? Ugye nagyon ismert a 90. Zsoltárnak a 4. verse, amikor leírja a Zsoltáros, hogy egy nap az Istennél annyi, mint 1000 esztendő. Hát, ez így jól hangzik meg, segít bizonyos dolgok megértésében, de hogy jön ez most így a hétköznapjaimhoz? Tehát hogyan tudom ezt így beilleszteni a saját életembe, hogy Istennél egy nap annyi, mint 1000 esztendő. Aztán itt van ez a Prédikátor könyvéből ez az ige, hogy mindennek megszabott ideje van. És igen, felsorol egy csomó mindent az életnek, a szép, meg a kevésbé szebb részeit, és elmondja, hogy mindennek megvan az ideje az életünkben. És megállok, és azt mondom, hogy igen, hát jó, tudom, én is tudom, hogy születünk és meghalunk, én is tudom, hogy van, amikor megvan az ölelésnek az ideje, meg az ölelést való tartózkodás ideje, meg az építkezés ideje, meg a rombolás ideje. Persze tudom, látom az életben, de De hogy ez most így hogy jön az én hétköznapjaimhoz? Mit tudok én mondjuk a jövő héten ezzel az igével kezdeni? Hogyan tanácsol engem ebben az Isten? És azon kezdtem el gondolkodni, hogy akkor most Istennek fontos az én időm? Fontos vagyok én? Nyilván tudom, hogy igen. De hogy akkor mi alapján számol ő az én időmmel? Vagy hogyan számol ő az én időmmel? Mi az Istennek a legfontosabb? Mi az ő fontossági sorrendje? És arra jutottam, hogy az Isten számára velem kapcsolatosan, velünk kapcsolatosan a legfontosabb az a mi üdvösségünk, az örök élet, a vele való kapcsolat, és mindent, az időmet is ennek rendeli alá. Tehát ennek kapcsán kapok dolgokat, és ennek kapcsán nem kapok dolgokat. Az üdvösségem szempontjából mi a legfontosabb? Az üdvösségem szempontjából az életem adott történései közelebb visznek-e az Istenhez, vagy eltávolítanak az Istentől? És ilyenkor eszembe jutott az, amikor könyörögtem Istennek, hogy Uram, többet most már ne, tehát hogy elég, már nem bírom tovább, nem tudom, hogy beosztani, nem tudom, hogy szétszakítani magamat, légy szíves, valahogy intézkedj, és ne legyen több. Hadd csináljam meg ezeket, ami most van. Hadd érjem utol magamat ezekbe, ami most van. És hiába könyörögtem, csak jöttek a dolgok, és ott álltam, hogy most akkor most mi van? És eszembe jutott ez a dolog, hogy az én üdvösségem a legfontosabb. Az a teher, ami alatt vagyok, amiben azt érzem, hogy összeroppanok, és nincs időm semmire, mire késztet? Könyörgésre késztet. Mire készed? Hogy menjek oda az Istenhez, és könyörögjek hozzá, és mondjam neki, és beszéljek vele róla. Kvázi munkáljam az üdvösségemet. Munkáljam az Istennel való kapcsolatomat. Tehát minden ilyen nehézségben, amit az időbeosztásom tud okozni, az Istennek az a célja, hogy közelebb vonjon magához bennünket. És legyünk ott vele, és beszéljünk vele. És állítsuk fel a sorrendet vele. Nemrég hallottam egy másik gyülekezetben egy prédikációt arról a zsidóknak a történetéről, amikor Babilonba vitte őket az Isten, és az volt az isteni parancs, hogy csak maradjatok itt, ne törődjetek semmivel, csináljátok a dolgotokat. Tehát nem kell izgulni, csak éld az életed, csináld a dolgodat, tegyél meg mindent, ami tőled telhető, végezd a feladataidat, és majd az Isten rendezi a többit. És ez úgy nagyon bennem maradt az időbeosztás kapcsán, hogy nincs más dolgom, amikor már végigvittem az eszem szerint tudottakat, felállítottam a fontossági sorrendet, kimondtam azokat a nemeket, amiket ki lehetett mondani, és még mindig úgy érzem, hogy nagyon sok, akkor is nincs más dolgom, mint hogy csináljam, amit meg tudok tenni, tegyek meg mindent azért, amit én meg tudok tenni, és legyek ott az Istennel. Fohászkodjak az Istenhez. És elkezdtem ezt csinálni, hogy nem megpróbálok nem aggodalmaskodni, hogy jaj, hogy lesz kész, határidő van, kérdezgetik állandóan, nem hagynak békén, hanem újabb és újabb feladatok. És arra tanított az Isten, hogy próbáljok meg ne aggodalmaskodni ezen, hanem megtenni, amit én meg tudok tenni. És péntek estére oda jutottam, hogy még délelőtt írtam egy barátnőmnek, aki estére jött hozzám, és kérdezte, na mit csinálunk este? És akkor írtam neki délelőtt, hogy annyi dolgom van, hogy nem tudom, hogy nem, tehát nem fogok tudni veled foglalkozni, vagy veled lenni. És este, mikor megérkezett, és kérdezi, hogy na, és mi dolgod van? Akkor így leültem, és hát igazából minden elrendeződött. És nagyon hálás voltam azért, hogy Isten betartotta az ígéretét. Tehát arra tanított, hogy ne aggodalmaskodjak, arra tanított, hogy tegyem meg mindazt, ami tőlem telhető, és ő majd rendezi a többit. És tényleg nagyon sok minden volt, meg nem álltam egész nap és egész héten, és bizonyára nagyon sokan vagytok ezzel ti is ugyanígy, De valahogy azzal, hogy le tudtam tenni az aggodalmaskodást, azzal, hogy vele beszéltem meg napközben is, hogy Uram, csak adj bölcsességet, adj irányt, mutasd meg, merre menjek, mutasd meg, mit írjak, mutasd meg, mit mondjak. Tehát folyamatos volt ez a kommunikáció. Valahogy rajtam kívül olyan szépen lassan, szépen rendben elintéződtek a dolgok. Az Isten erre hív bennünket. Ugye énekeltük is, hogy jöjj úgy, ahogy vagy. Hogy amikor nem tudom beosztani az időmet, és összecsapnak a fejem fölött a hullámok, akkor is jöjjek őhozzá úgy, ahogy vagyok, tegyek meg mindent, amit tudok, és ő majd rendezi a többit. Mert hogy mindennek rendelt ideje van. Azt kívánom, hogy segítsen meg bennünket továbbra is ebben az Isten, ebben a tanulásban, ebben a folyamatban, mert ez nem könnyű, nem lehet egyik napról a másikra, de hogy adjon erőt gyakorolni ezt, hogy a nehéz időbeosztás közepette is tudjuk és tanuljuk, hogy az Istennek az üdvösségünk a legfontosabb, és az, hogy vele tegyük azt, amit teszünk. Ámen. Válaszul énekeljük az új énekeskönyvünk 40. énekét. El Shaddai a címe az éneknek. Ezzel válaszoljunk az ige megszólító szavára.
El Shaddai, örök élő Adonai, álltál neki vezredek, és te nem változol meg. El Shaddai, örök élő Adonai, rólad szól a szív és száj. El Shaddai. Te alkottad az eget, napot, földet, vízeket, Ábrahám fiainak te jelöltél ki utat, szóltás feltámadt a szél, ott a veres tengernél, s népet száraz lábbal kelt át. El Shaddai, El Shaddai, örök élő Adonai, eltel neki ezredek, és te nem változol meg. El Shaddai, El Shaddai, örök élő Adonai, rólad szól a szív és száj. El Shaddai. A pusztában vezettél, megbékélést üzentél, kenyereddel tápláltál, sarszárnyakon hordoztál, mi nem értettük szavat, elvétettük az utat, de te mégis elértél, és tiédnek El Shaddai, El Shaddai, örök élő Adonai, eltel neki ezredek, és te nem változol meg. El Shaddai, El Shaddai, örök élő Adonai, életem kezedben van.
Imádkozzunk. Urunk, olyan egyszerűnek tűnik ez, hogy mindig, minden esetben jöjjünk hozzád, és tőled kérjünk segítséget, hogy ez az egyszerűség sokszor olyan hihetetlen és betarthatatlan. Azért fohászkodunk, Urunk, hogy merjünk hitből lépni, akkor is, amikor akár az időbeosztásra, vagy egyéb másra tanítasz bennünket, és merjünk úgy jönni hozzád, ahogy vagyunk, elúszva a sok teendő közepette, vagy aggodalmaskodva azon, hogy mi lesz és hogy lesz, vagy nem látva a következő lépés, de mégis tudjuk, hogy valamit tenni kellene. Hadd jöjjünk hozzád, és kérjük a te segítséged. Hálásak vagyunk, hogy te örök Isten vagy. Hálásak vagyunk azért, mert te sosem változol. Hálásak vagyunk azért, mert ahogy megsegítetted a zsidókat a pusztában, vagy a Krisztus követő tanítványokat, vagy az egyházunk elejét, hithőseit, tagjait, úgy bízhatunk abba és hihetünk abba, hogy te bennünket sem hagysz el, hanem bölcsességet és békességet adsz nekünk a hétköznapokban. Urunk, hálásak vagyunk azért, mert bár nekünk sokszor sok minden fontosabb, de neked mindig a mi üdvösségünk a legfontosabb. Az a kapcsolat, ami hozzád köt. Az a közösség, ami veled öröm, és ami veled megtörténhet és megtörténik. Köszönjük, hogy ez az üdvösség, ez nem csak a halál után van, hanem itt van és most van. Hogy te élő Isten vagy, aki szeretsz minket és hordozod a mi életünket. Segíts, hogy el tudjuk ezt hinni. És könyörgünk, mint a tanítványok, hogy növeld a mi hitünket, Urunk, mert ez sokszor nehéz magunkévá tenni, és mindent mi magunk akarunk megoldani. Hiába látjuk azt, hogy sokszor lehetetlen, mégsem jövünk hozzád, és mégsem kérünk téged, mert ez valahogy úgy kiesik a szent fogalmából. Urunk, így kérünk, hogy ebben a rád figyelésben tudjunk mindig időt szakítani az azokért való imádságra, akikért felelősséget vállaltunk, akiket szeretünk, akik közénk tartoznak. Így hozom és hozzuk eléd most ezt a két gyermeket, akiket megkereszteltünk, és az ő családjaikat, hogy nekünk is és nekik is legyen idejük mindig arra, hogy a veled való kapcsolatra tanítgassuk és tanítgassák őket. Köszönjük, Urunk, az ő elszántságukat, köszönjük a szülők odaszánt szívét, és hisszük azt, hogy ezek a gyermekek a te dicsőségedre növekednek. Urunk, és elébet hozzuk a gyülekezetünk betegeit, azokat, akik még beteg testben, de szolgálnak neked, azokat, akik tudják és érzik, hogy a Szentlélek temploma fontos ugyan, de a legfontosabb az üdvösség, a veled való kapcsolat, a veled való közösség. Köszönjük azt, hogy te mindannyiunkat használni akarsz és szeretni akarsz, akár egészséges a testünk, akár beteg. És köszönjük azt, hogy te soha le nem mondasz rólunk. Köszönjük az időket, amiket adsz, hogy veled tölthetünk ezt a mostani órát, és köszönjük, ami megszentelt és elválasztott idő lehetett, és így kérünk, hogy a te áldásod jöjjön velünk a hétköznapokba, a munkahelyünkre, a családunkba, a baráti közösségeinkbe, mindenhova, ahova megyünk és ahol dolgunk van. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az Isten áldására készülve énekeljük a 119. énekünket. Lelkem áld az Urat, így kezdődik ez az ének, és ezzel készüljünk az áldás vételére. Thank you. Vegyük az Isten áldását. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. És a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Áldás békességet, menjetek, küldetésetek van ebben a világban.